Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 40. Zsoltár első verszakának eléneklésével kezdjük el. A 40. Zsoltárunkat keressük ki énekeskönyvünkből, és az első verszakát énekeljük el. Várván vártam a felséges Urat, és íme hozzám fordula, kegyelmesen meghallgatta, és rajtam megmutatá jó voltát. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 226-os számú énekünk első három verszakainak eléneklésével. A 226. dicséret, ez egy kicsit ismertebb ének lesz, mint az előbbi. Az első három verszakát énekeljük el tehát. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Krisztusom, kérüled, nincs kihez járulnom, így beteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Nincs fekélyemből, ki által tisztulnom, veszélyes vermem. És felszabadulnom. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutass, nékem szegényednek, járhassak kedvére te szent felségednek. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel.
Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebbel mével.
A mi segítségünk most is az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Isten igéjét Júdás leveléből olvasom, a 17. verstől a 25. verszakig. Júdás levele egyetlen egy fejezetből áll, ennek olvasom tehát a 17. versszakától a 25. versszakig terjedő szakaszát. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a szent lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket, kiragadván a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét már most ezen az Isten tiszteleten, hogy hallhassuk az ő szavát, szóljon közöttünk erővel és hatalommal, és megtéréseket, új életet eredményezhessen. Amen. Testvérek, most foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy a te igéd szellemi-lelki megújulást idéz elő életünkben, szent lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy szavad nem olyan, mint az emberi szó, ma hallatszik, de pillanatok múlva el is száll. Beszéded, igéd örökké való. Mikor az ég, a föld, minden elmúlik, akkor is megmarad, érvényben marad. Köszönjük, Atyánk, hogy örökké való ajándékkal ajándékozol meg bennünket igéd által. Hálásak vagyunk azért is, Urunk, hogy az ige Jézus Krisztusban testé lett, és most is, ma is találkozhatunk vele. Bárcsak úgy tudnánk élni, hogy nem csupán hallgatói, de megtartói lehetünk a te szavadnak. Olyan jó lenne, Urunk, ha ez az adventi időszak nem rólunk szólna, hanem rólad. A karácsonykor nem csupán egymásnak, hanem szívből és őszintén neked is tudnánk örülni. Taníts minket imádkozni, Urunk! Taníts minket köszönetet mondani jó téteményeidért. Taníts minket imádkozni, Urunk, egymásért. Taníts meg minket, Urunk, imádkozni nemzetünkért, a mi magyar népünkért. Taníts meg bennünket imádkozni, Urunk, advent idején, hogy méltóképpen tudjunk készülődni a te eljöveteledre. Ennek fényében áld meg, Urunk, mostani Isten tiszteletünket, áld meg a te igédet, hadd jusson el a mi szívünkig, a mi lelkünkig, értelmünkig. Mindezeket, Urunk, Jézus Krisztus nevében hozzuk eléd, könyörülj rajtunk. Amen. A 474. dicséretünkkel készüljünk az igehirdetésre. A 474. dicséretünket énekeljük el tehát. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts imádkozni.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom, Júdás levele 20. és 21. verseiből. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Mindenek előtt nagy-nagy örömömet hadd osszam meg a testvérekkel. Egy hét múlva már a saját kis templomunkban gyűlhetünk össze Isten tiszteletre. A karácsonyt már otthon ünnepelhetjük. A héten az utolsó simításokat is elvégzik a szakemberek, és utána pedig jöhet a belőlünk, a testvérekből álló takarító brigád, hogy tisztán ragyoghasson minden az ünnepre. Milyen jó is lesz a megújult, megszépült templomban magasztalni az Istent. De hogy az ünneplésünk ne csupán múló hangulat legyen, ahhoz azonban, testvérek, bennünk is kell valaminek történnie. Erre hívja fel a figyelmünket ez a mostani igeszakasz, amely a Bibliaolvasó kalauzunk által ajánlott mai újszövetségi rész két verse. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Épüljetek szentséges hitetekben, hallottuk. Kedves testvéreim, Mindazok, akik ismerték a templomunkat belülről, korábban is, majd belépve oda, valószínűleg rögtön felfedezik a változásokat. Az új padlót, Mózes széket, a felújított úrasztalát, szószéket, a másfajta világítást és egyebeket. Olyan munkát is el kellett azonban közben végezni, melynek az eredménye most már így nem látható. Meg kellett erősíteni a födémet. Kiderült ugyanis, hogy annak idején a födém kialakításához vasúti sineket használtak fel. S ráadásul, amikor lerakták ezeket a vasúti sineket, akkor bizony meglehetősen nagy távolságot hagytak közöttük. Milyen jó, hogy most felszedtük a padlót, hogy hozzányúltunk a födémhez, és így kiderült a turpisság. Belegondolni is szörnyű annak a következményébe, hogyha a födém marad a régiben. Az is kegyelem, hogy Isten megőrzött bennünket eddig a bajtól, és hogy most így vezetett bennünket, hogy megtegyük ezeket a lépéseket. Nem hagyta Isten azt, hogy csak az újuljon meg, ami látható, miközben alatta továbbra is ott marad az a rémséges veszélyforrás. De vajon az életünkre tekintve nincs szükségünk ilyen jellegű kegyelmes közbelépésére? Vagy nem úgy van-e, hogy a láthatókkal sokkal többet foglalkozunk, mint az életünk láthatatlan részével? Egyáltalán mennyit törődünk ez utóbbival? Az életünk láthatatlan része, az Úrral való közösség mennyire fontos számunkra? Egészen természetes tartozéka a mi életünknek a csendesség, az Úr előtt való elcsendesedés, és nem csak néhány csendes pillanat, hanem vannak nekünk legalább időnként csendes óráink. És igaznak tartjuk mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett nekünk, amiket így csendességeinkben olvasunk a Szentírásból. A hit az a feltétlen bizalom, hogy Isten igazat mond. És éppen ezért rábízom magamat. Bízom benne. Csak tőle fogadok el ajándékot. Tőle viszont mindent ezzel a bizalommal fogadok el. Még a betegséget is. Azt is, ha nem adja meg, amiért imádkoztam. Ha hiszek benne, az azt jelenti, hogy annyira rábíztam magam, hogy jobban bízom benne, mint magamban. Tehát ő jobban tudja azt, hogy mire van szükségem, mint én. Ez a hit, testvérek. Vajon ilyen hittel imádkozunk mi? Vagy pedig dacos toporzékolással követeljük, hogy teljesítse a mi kívánságainkat. Ez nem hit. A hit az, hogy egészen rábíztam mindent. Elmondom neki a gondolataimat, a vágyaimat, a kívánságaimat, de úgy, hogy teljesen rábízom a megoldást. Péter apostol így írja első levelében, minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van rátok. És itt különösen fontos az, hogy csak tőle várok segítséget. Mégpedig azért fontos, mert a hitetlenségünk oka leggyakrabban az, hogy nem csak Istenben bízunk, hanem magunkban is, emberekben is, vagy legrosszabb esetben Istentől idegen, szellemi, lelki, ördögi erőkben. A hívő ember tudja, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való. Alulról is lehet ajándékokat kapni a sötétség fejedelmétől, de akkor az hozzáköt minket, és elszakít Istentől. Ha én csak felülről fogadok el ajándékokat, akkor bízom igazán benne, mert aki másként cselekszik, az a hitét adja oda másnak. Olyan szép a heidelbergi Káténknak a 21. kérdése és felelete. Mi az igazi keresztény hit? S ezt a választották rá, nem csak az a bizonyos ismeret, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk jelentett, hanem egyszer mindaz a szívbeli bizalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, életet ajándékoz kegyelemből, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Ezzel a bizalommal tudunk-e Istenre tekinteni, hogy nem csak másoknak, hanem nekem is Jézusért mindent megad, amire szükségem van. Tudjuk-e így nyújtani a kezünket felé, hogy nem hátra teszem, nem ökölbe szorítom, nem okoskodom, hogy vajon mi az, amit az Isten adni akar, nem csap-e be, nem vagyok bizalmatlan Istennel szemben, hanem ha ő azt mondja, hogy gyere, adok valamit, akkor megyek, mint ahogy a kisgyermek megy, akit még nem tanítottak meg a bizalmatlanságra, aki még igazán tud bízni. Különösen, hogyha ismeri és szereti azt, aki hívja, hogy ad neki valamit. És különösen, hogyha még sohasem csalódott benne. És aki Isten szavának enged, az soha nem csalódott benne, és az egyre jobban megismeri és megszereti őt. Hogyha már mondja Isten, hogy gyere, akkor megy örömmel, tartja a kezét, és boldog, és hálás. Ez a hitnek a magatartása. Sok gond között is, szükségben is, mint a gazdag Isten gyermeke, vidáman és boldogan élhetek előtte, és így járhatok, hogy mindig újra nyújtom a kezemet, és elfogadom, amit ő ad. Ez folyamatos együttélést jelent, szüntelen rávaló figyelést. Ezt nevezzük úgy, hogy vezetés. A kinyújtott kéz azt jelenti, hogy hagyom magam vezetni, annyira bízom benne, oda megyek, ahová ő visz. Megyek utána, és tudom, hogy mindig gondja lesz rám. Elfogadni. Megfogadni, befogadni, ez az, amit a Biblia hitnek nevez. Testvérek, hogyha elfogadjuk a Szentírásnak ezt a tanítását a hitről, akkor vajon elmondhatjuk-e ma délelőtt azt, hogy Uram, én hívő ember vagyok. Isten azért hívott ide bennünket, hogy neki adhassuk egészen a hitünket, hogy megvonjuk mindenkitől és mindentől, és egyedül benne bízzunk. Vagy pedig fölismerjük végre, hogy nincs kezünk, amit kinyújthatnánk, és nem tudja Isten hova adni az ajándékait. Nincs hitünk, még mindig nincs. s akkor pedig kérjük tőle őszintén és igazán, hinni taníts, Uram. Add nekem a hit ajándékát, hogy ezután gazdag legyek, és másokat is gazdagíthassak. A Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatban él és erősödik a hit. Úgy, hogy amikor ő mond valamit, akkor én megteszem. Kínál valamit, én pedig elfogadom. Útmutatást ad nekem, parancsol nekem, én pedig engedelmeskedem. Küld valahová, én pedig indulok. És mindezt szakadatlanul együtt vele, egészen rábízva magamat. Igénk így folytatódik. Imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Nem tudom, ismerősen hangzik-e számunkra Bóder Schwing neve. Ő a híres bételi nagy diakóné telepnek a megalapítója és hosszú időn át vezetője volt. Több mint 2000 rettenetes, nyomorult torszülöttet ápoltott. Vele történt meg az, hogy rövid 2 hét leforgása alatt mind a 4 apró gyermekét el kellett temetnie. A gyermekkacagástól hangos és boldog családi otthon egyszerre csak kiürült. És ott maradt a 2 szülő nagy-nagy szomorúságban, árvaságban. És Bóder Schwing elmondta, hogy hogyan is tette le ő a gyermekeinek az életét, a lelkét, egyiket a másik után az Isten kezébe. Hogy hogyan bízta rá ezeket a kicsik és báránykákat a legfőbb pásztornak, Jézus Krisztusnak az oltalmára, hogyan adta át neki őket. A nagyszerű az ő történetében az, hogy a legnagyobb csapás súlya alatt sem veszítette el a kontaktust, a kapcsolatot Istennel. A legnagyobb csapás súlya alatt sem szakadt meg, egyetlen pillanatra sem ez a gyermeki meghitt beszélgetés az ő atyával, amiben ő azelőtt is benne volt. Később, amikor elmondta életének ezt az eseményét, így emlékezett meg róla. Bizony, nagyon keményen bánt velem akkor az Isten. És mégis, valahányszor erről az esetről beszélt, soha nem mondta. És akkor ott, amikor mindez megtörtént, akkor sem azt, hogy hogyan tehet ilyet az Isten. Miért éppen velem tette ezt az Isten, velem, aki az egész életemet odaszenteltem a neki való szolgálatra? Hát hogyan engedhette meg ezt az Isten? Nem mondott ilyet. Mert amikor valaki már így fogalmaz, így beszél, hogy hogyan engedhette meg ezt az Isten, akkor ott már csak Istenről beszél, de nem Istennel beszélget. És akkor nagyon könnyű odáig eljutni, hogy látjátok, ilyen az Isten. Hát lehet az ilyen Istennek hinni? Érdemes egy ilyen Isten szolgálni? Egy ilyen Istennek az életünket feláldozni? Bóder Schwing akkor is az Istennel beszélt, nyilván róla is, de mindenek előtt Istennel beszélt. és ez volt a titka annak, hogy nem omlott össze, hogy nem rendült meg a hite, hogy nem veszítette el az erőt és az életkedvét, hanem szinte még áldottabban tudta szolgálni azokat a gyermekeket, akik rá voltak bízva, és akiknek olyan végtelenül szükségük volt az ő édesatyai szeretetére. Testvérek, Isten, az ő cselekedetei, az ő egész gazdag világa elsősorban nem úgy ismerhető meg, hogy beszélünk róla. Ez is fontos. De különösen úgy ismerhető meg, hogy beszélünk vele. A vele való személyes érintkezésben, a vele való párbeszédben, a vele való kapcsolatban, azaz az imádságban ismerhető meg legeslegintább ő. Érdemes lenne komolyan számba vennünk, végig gondolnunk pontosan ezért azt, hogy vajon a napnak 24 órájából hány pillanatot, másodpercet szánunk mi az Istennel való beszélgetésre. És nevezhető az egyáltalán imádkozásnak? Elég az? Elég ennyi? És tudom, hogy mit szoktunk ilyenkor mondani, milyen kifogásokat hozunk fel. Nekem most nincs nyugalmam. Nem tudok így imádkozni. De hát éppen az imádságban kapnánk meg azt a nyugalmat, amelyre annyira áhítozunk. Máskor meg azt mondjuk, hogy nekem nincs időm. Nem tudok imádkozni. Sokat tennivalóm. Milyen jó lenne, ha végre megértenénk, és megtanulnánk, és elfogadnánk azt, hogy az imádsággal lehetne legjobban szabályozni, hogy jusson mindenre idő, amire igazán szükséges. Máskor meg talán arra hivatkozunk, hogy nem vagyok most olyan hangulatban, hogy imádkozzam. De hát éppen az imádság által juthatunk el ahhoz a hangulathoz, amire oly végtelenül szükségünk van nekünk is, meg a körülöttünk lévőknek is. A keresztjének, akiknek pedig éppen ez az óriási kiváltság jutott, hogy szóba állhatnak az Istennel, nem élnek kellőképpen ezzel a lehetőséggel, ezzel a kiváltsággal. Tudjátok-e, kedves testvéreim, hogy miért erőtlen a keresztény életünk? Azért, mert nagyon keveset imádkozunk. És hogy miért szenvedünk olyan sokszor vereséget az élet küzdelmeiben, a bűneinkkel szemben? Miért van olyan kevés győzelem az életünkben? Mert nagyon keveset imádkozunk. Miért vagyunk tehetetlenek a jóra, amiben pedig bővölködnünk kellene és lehetne, hiszen az igében is azt olvassuk, hogy az Isten elkészítette a jó cselekedeteket. És miért tudunk oly kevés olyat tenni, ami az Isten szerint jó? Mert nagyon keveset imádkozunk érte. És miért tudunk olyan nyomorúságosan keveset megvalósítani abból a nagyszerű életformából, amire pedig Jézus Krisztus képessé tud bennünket tenni és akar is? Mert keveset imádkozunk. Jézus azért jött, hogy nekünk örömben, szeretetben, jóságban, győzelemben, vigasztalásban bővölködő életünk lehessen. És Jézus ma is éppen olyan hatalmas, mint volt, és amilyen lesz mindig. És ma is pontosan azt akarja, hogy az életünk kiteljesedjék, hogy igazán boldog és gazdag életté váljék. De értsük meg, hogy nem adhat még Jézus sem többet annál, mint amennyit igénylünk tőle. Ha magunk nem igénylünk mindig többet tőle, ha nem nyújtjuk ki felé a kezünket, mert hiszen Isten az ő áldásait az imádságban felé nyújtott kezekbe tudja beletenni. Meg vagyok győződve arról, hogy a bukdácsoló, síralmas, nyavajás, és egyáltalán nem vonzó keresztény életünknek az oka éppen az Istennel való elrejtett érintkezés hiánya. Az, hogy az imádság a sokszor csak egy felvett szerep az életünkben. A szerep pedig azt jelenti, hogy nem az az igazi életformánk. Ennek a szerepnek egyszer vége van. Abból egyszer kilép az ember, és akkor valami egészen más ember lesz belőle. Nem úgy van-e, hogy az imádságunk világa, meg a való életünk világa két különböző világ, amely meglehetősen távol van egymástól, annyira távol, hogy az egyikből a másikba átlépni csak nagyon nehéz és hosszú út során lehet. Például az imádságban alázatos, szelíd, csendes, mindent ígérő ember vagyunk talán. Az imádságon kívül pedig, amikor kilépünk a szerepünkből, akkor egészen más, akkor már öntelt, hiú, veszekedő, hangoskodó goromba. Egy egészen más ember. Teljesen más az Isten felé, és egészen más a világ felé. Két különböző világban élünk. Az egyik egy nagyon szűk világ, ez az imádság világa, a másik pedig az imádságon kívüli világ. Egy szent és egy profán világ. És ez a két világ élesen elhatárolódik egymástól. Vagy nem így van az életünkben? De figyeljük meg, hogy is volt ez Jézusnál? Jézusnak az imádság volt az otthona, ott volt otthon. És amikor az emberek közé ment, hogy gyógyítson, tanítson, akkor mindig ebből az otthonból, az imádságból ment az emberekhez. Jézus, amit az embereknek elmondott, amit velük beszélt, azt elő mindig megbeszélte az atyával. Mindig az atyával való imádságos együttlétből jött bele a mindennapok világába, a mindennapok gondjaiba, bajaiba. Ez a nagy különbség Jézus Krisztus magatartása és a mi magatartásunk között, hogy mi a mindennapi élet elfoglaltságaiból szakítjuk ki magunkat erőszakkal, amikor imádkozunk. Jézus pedig ott van igazán otthon, és onnan lép a világba, a mindennapi élet gondjaiba. Mi az élet gondjai felől nézzük az imádságot, és ezért van egyre kevesebb időnk rá. Jézus pedig fordítva, az imádság felől nézte a mindennapi élet gondjait, és ezért talált alkalmat és időt mindenre, amire szükség volt. Nem lehetne, nem kellene egyszer ezt a sorrendet megfordítanunk? Hogy ne az élet problémái szabják meg az imádságunkat, hogy mennyit imádkozunk, mikor, hanem az imádságunk szabja meg az életünket. Az Istennel való csendességünk határozza meg az életünket. ne a mindennapok hajszájában keressünk valami utat az imádságra, hanem az imádságban próbáljunk utat keresni a mindennapi élet hajszájához. Vajon nem lenne akkor egészen más az életünk? Most éppen ezért, hogy más lehessen az életünk, szól hozzánk így az Úr egy héttel karácsony előtt. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Ámen.479. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük el. 479. énekünk így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Úrunk Istenünk, amikor Te megteremtetted ezt a világot, akkor rend volt benne. Akkor minden a helyén volt. És aztán mi emberek azt gondoltuk, hogy még nálad is jobban tudjuk, hogyan kell élni az életünket, mit hogyan kell csinálni, s hátat fordítottunk neked. És ezzel akkor a rendetlenséget és zűrzavart okoztunk, hogy ebből azóta sem tudunk kilábalni. Olyan rendetlenség van, sokszor a fejünkben is, a szívünkben is, az életünkben, a kapcsolatainkban. Rendetlenség van körülöttünk, szinte mindenhol. és bár talán már látjuk, hogy mi nincs a helyén, talán ebből a rendetlenségből már nem keveset felfedeztünk, de még mindig azt gondoljuk, hogy mi majd rendet teremtünk, helyrehozzuk a dolgokat. Még mindig a saját erőnkből szeretnénk ezt véghez vinni, a saját eszünkre támaszkodva, úgy, ahogy a mi jónak látjuk azt, ahogy szerintünk helyes lenne. Még mindig nem tudunk igazán rád támaszkodni. Még mindig nem tudjuk igazán elfogadni azt, amit te mondasz. Úgy a szívünkkel is elfogadni azt. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk, akik ugyan szenvedünk a rendetlenség sokféle következményétől. Mégis olyan nehezen tudunk igazán térdet hajtani előtted. Aki pedig azért jöttél, hogy újra rend lehessen a világunkban. Aki azért küldted el az Úr Jézus Krisztust, hogy a mi életünk is a helyére kerülhessen, rendeződhessen. Könyörülj meg rajtunk, hogy végre merjük komolyan venni azt, amit mondtál és mondasz nekünk. Végre merjük a kezünket feléd nyújtani. És mindenek előtt, és igazán feléd. Mi kapkodunk fűhöz, fához. Olyan sok mindent kipróbálunk azért, hogy végre békességünk lehessen, hogy legalább egy picit abból a hőn óhajtott boldogságból megtapasztalhassunk. Annyi mindent képesek vagyunk kipróbálni, annyi mindennel képesek vagyunk foglalkozni, időt, energiát szánunk rá, pénztárcánkat megnyitjuk. Csak éppen azt nem akarjuk elhinni, amit te mondtál nekünk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Most könyörgünk hozzád azért, hogy segíts nekünk, hogy végre igazán oda tudjunk borulni lélekben, de valóságosan is eléd. Hogy végre meg tudjunk hajolni igazán előtted, és be tudjuk vallani azt, hogy tehetetlenek vagyunk, hogy rád van szükségünk, csak rád mindenek előtt. Segíts nekünk, hogy így várhassuk most a karácsony ünnepét is, Jézus Krisztus eljövetelét, hogy a szívünk szállás lehessen számára. Kérünk téged, áld meg számunkra még ezt a néhány napot karácsonyig, hogy ne csupán a láthatókkal törődjünk, hanem végre keressük a te országodat és igazságodat. Könyörülj meg ebben rajtunk, könyörülj meg szeretteinken, egész gyülekezetünkön, városunkon és népünkön, hogy téged várhassunk végre, és csak téged hívjunk segítségül. Maradj velünk, így kérünk kegyelmeddel. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét alkalmaira. Karácsonyra készülve hétfőtől péntekig minden este bűnbánati istentiszteletet tartunk, este 6 órai kezdettel, otthon, a gyülekezeti házunkban. 24-én, vasárnap, délelőtt, 10 órai kezdettel istentisztelet lesz, délután 3 órától pedig a családi karácsonyi ünnepségünket tartjuk. 25-én és 26-án, tehát karácsony első és második napján 10 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, ünnepi istentiszteletet, mindkét alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Mindezek az alkalmak is, tehát otthon már a saját kis templomunkban lesznek, és amint az ebből a hirdetésből kiderült, visszatérve a régi megszokott rendhez, tehát nem 8:30-kor kezdődik az istentisztelet, hanem 10 órától. Készüljünk otthon is, meg így együtt, itt az alkalmakon, közösségben is, karácsony ünnepére. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után maradjanak még itt egy rövid megbeszélésre. Kérdetem, hogy a karácsonyi hírlevelek is elkészültek végre, és ezek átvehetők a kijáratnál. Most nem borítékoztuk be őket, tehát csak így vannak boríték nélkül. Kérjük, hogy vigyünk el belőle, és vigyünk az ismerőseinknek, szomszédoknak, az utcánkban lakóknak is ezekből a hírlevelekből. Most is szeretnék köszönetet mondani az elmúlt napokban a gyülekezeti házunkban elvégzett munkákért, azoknak a testvéreknek, akik ott fáradoztak, és így szeretnék köszönetet mondani mindazoknak is, akik pedig takarítási munkákat végeztek tegnap ott nálunk. Isten áldja meg a testvéreket gazdagon. Hirdetem azt is, hogy székekre eddig 330 000 forint érkezett be, még mindig van lehetőség arra, hogy az adományokat átadjuk erre a célra. Az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 21 650 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 475. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a három verszakával. 475. dicséretünk így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg! A harmadik verszakát majd fennállva énekeljük.
Thank you.
Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.